Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 75. Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsérünk téged, Isten! Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 395-ös dicséretünket, 395, mindegyik versével, mind a három versével énekeljük, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliumából. János evangéliumának 15. részéből a 12. verstől a 21. versig. János evangélium a 15. részében a 12. verstől ezt olvassuk. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és érendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok-e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, melyeket én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tieteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy vasárnap lehet. Ma is eljöhettünk a templomba, elcsöndesedhet a szívünk, és igéd felé fordulhatunk, szavad felé figyelhetünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt az órát, amit itt együtt tölthetünk. Szólj hozzánk, taníts minket, vigasztalj minket, bátoríts minket, erősítsd a hitünket, segíts elkötelezni magunkat melletted most is. Kérünk téged, hogy ami rossz az életünkben, ami bűn a te szemeidbe, azt te bocsásd meg. Látod, hogy mennyi mindent össze tudunk hordani az életünkbe, ami nem tetszik neiket. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk ezekért, fiad véreért kérünk. Köszönjük néked, hogy van nekünk megváltunk az ő személyében. Te adtad őt nekünk, atyánk. Köszönjük néked Jézust, az ő drága keresztjét, az ő drága halálát, vérét, de köszönjük feltámadását is. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged a fiúért, és dicsérhetjük a fiút magát is. Magasztalunk téged, Jézusunk, meghalt, feltámadott, dicsőségben uralkodó, visszatérő Krisztusunk. Köszönjük néked, hogy elküldted az atyától vett szent lelket minekünk, hogy általa közöttünk legyél, velünk legyél, itt is a templomban, de nem csak itt, hanem mindenhol, ahol vagyunk. Kérünk téged arra most, atyánk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, küld lelkedet, és magasztalja föl előttünk a fiadat minden csodájával, minden titkával, minden ajándékával együtt, hogy őt lássuk nagynak ma is. Kérünk, így légy velünk, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 380. énekünk 7. versét énekeljük el. 380. énekünk 7. verse így kezdődik, siess most mi hozzánk, Krisztus segély minket. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 25. részéből olvassuk. Máté evangélium a 25. részéből a 31. verstől a 46. versig. Leülve hallgassátok meg ez ige szakaszt. Tehát Máté evangéliumának 25. részében a 31. verstől a 46. versig ezt olvassuk. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: jertek, én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik: bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, emezért legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor majd felelnékik, mondván: bizony, mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem se cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Kedves testvérek, egy újabb kincset vennénk sorra, amit az Úr Jézusban nyer el a hívő ember. Az Úr Jézus beépít minket az ő egyházába, abba az emberi közösségbe, amelyik a világ teremtése óta itt van a földön, ma is itt van, itt is lesz a világ végezetéig. Tehát tisztázzuk, hogy nem pünköstkor keletkezett az egyház, ahogy a közkeletű tévedés ezt mondja. Nem úgy van, hogy Istennek két népe van, van Izrael, és akkor külön tőle az egyház, amelyik pünköstkor kezdődött el. Nem, az egyház egy. Izraelben is ott volt az egyház, és Izrael is ott van az egyházban. Egy népe van Istennek, nem kettő. Ebbe a csodálatos, világ kezdetétől annak végéig tartó emberi közösségbe, az egyházba épít be Jézus egy ő benne, mint megvált úrába hívő embert. A Bibliában több neve is van ennek a közösségnek, itt az egyház szót használtam eddig, amely szóban egyébként az egy, az nem számnevet jelent, tehát nem egy házról van szó, hanem az egy, az a régi magyar ig szóból jön, ig ház, ami azt jelenti, az igének a háza, az ige háza. Az ige háza, ezt egy kicsit a magyar nyelv még megtoldotta azzal, hogy anya és szent egyház, de most ezekben nem megyek bele, ez a kifejezés semmi más nyelvben nem fordul így elő, nem használatos se német, se angol nyelvben, se más nyelvekben, ez egy kifejezetten magyar sajátosság. Tehát az ige háza, az igének a háza kell, hogy legyen maga a templom épület is, de a benne lévő gyülekezet, hívő emberek, azok is az igének a háza. Az ige kell, hogy a középen álljon, úgy, hogy itt jelképesen ugye a Szentírás is itt áll, meg a szószék is középen áll, és a hirdetett ige is a középen áll. De más neve is vannak ennek a közösségnek, a Szentírásban vagy a Szentírásból alkották ezeket.
Az egyik a Krisztus teste, úgy mondják Corpus Christi, a kiválasztottak népe, Cœtus electorum latinul, elhívottak a világból, kihívottak közössége, ezt eklésiának szoktuk mondani, szentek közössége, communio sanctorum. Szóval különböző nevei vannak ennek a világ kezdetétől a végéig összehívott, egybehívott közösségnek. Magyarul maradjunk anyaszent egyháznak, igeháznak nevezzük. Szeretném, hogy lássátok ti is velem együtt világosan, hogy Jézus azokat, akiket az Atya neki adott, akiket megváltott, akik hisznek ő benne, a Szentlélek ereje által, azokat ő maga elsősorban Istenhez kapcsolja hozzá, tehát Jézus által kapcsolódunk Istenhez, de ugyanakkor az ő testébe is betagolja, az ő népe soraiba is beiktatja azokat, akik hisznek ő benne. Így módon kiemeli az embereket a bűn miatti izoláltságukból, a magányukból, és beleteszi őket egy hatalmas, rendkívüli társaságba, egy egyedülálló emberi közösségbe. Mint jól tudjátok, vannak különböző emberi közösségek a világban, a házasság is egy ilyen emberi közösség, de vannak más közösségek, amik létrejönnek valamilyen ügy körül, valamilyen cél érdekébe, összefogásokat látunk ugye mindenfelé, egységben az erő, mondják, és akkor fogjunk össze, mert így lehet valami eredményt elérni. És akkor arra gondolnánk, hogy talán az Úr Jézusnak az egyháza, ez a közösség, ez is egy ezek közül, az emberi társulások közül. De vajon egy ezek közül, testvérek? Ahogy a többi is az, ez is egy azok közül? Vagy ez nem olyan közösség, ez egy másik közösség? Hát erről van szó. Az egyház, testvérek, az egy páratlan közösség, abszolút páratlan közösség. Egyik közösség sem olyan közösség, mint az egyház, a Krisztus népe, az Isten egyháza. Egy minden emberi közösségtől különböző, azoknál kibeszélhetetlenül magasabb rendű közösség az, amelyikbe Jézus beilleszt minket. És ezt hadd próbáljam nektek a mai napon kimutatni. Közösségünk, az egyház, az Isten népe páratlan, először is a létrehozója miatt. Mert a létrehozója kicsoda ennek a közösségnek? Maga a Szent Háromság Isten. A Szent Háromság Isten. Az Atya választotta ki tagjait a Biblia szerint, és nem emberen múlik, hogy tagja lesz ennek a közösségnek, vagy nem, hanem ő rajta múlik, hogy valaki tagja lesz-e az Anyaszent Egyháznak, vagy nem. Jézus Krisztusról olvassuk, hogy ő váltotta meg az Atyának a választottait. Ő váltotta meg a tagjait a Golgota kereszten. Ez se mondható el mondjuk egy sportklubról, hanem ez csak az egyházról mondható el, hogy a tagjait Jézus váltotta meg a Golgota keresztjén. És utána azt sem mondható el semmi más emberi közösségről, hogy a Szentlélek Isten az, aki ezeket a Jézus által megváltott embereket szépen összegyűjtögeti. Ő munkálkodik az igével, az emberi szívekbe, lelkekbe, Jézusba vetett hitre segít bennünket, szép, lassan, folyamatosan, és ebben a hitben megerősít. Hát ez egy teljes mértékben Istentől, az Isten munkájaként előálló közösség. Hogyha nincsen az Atya általi kiválasztás, ha nincs Jézus általi megváltás, ha nincs a Szentlélek általi hitre juttatás, ha akármelyik elem elmaradt volna, vagy elmaradna a felsoroltak közül, nem lenne ez a közösség. De nem maradt el egyike sem. És nem marad el egyike sem. Ezért van Anya Szent Egyház. Az Atya akaratából van. Nem azért, mert emberek úgy gondolták, hogy szerveződjünk már itt világba egyházzá. Vannak ilyen gondolatok, hogy ez csak valami emberi alkotás az egyház, de nem az. Isteni alkotás. A világ kezdetétől fogva annak végéig. Isteni alkotás. Nem úgy van, hogy leült Orbán Viktor, meg mit tudom én, Kövér László, és akkor alapítsunk egy pártot, és akkor megalapították a Fideszt. Vagy leül a Gyurcsány Feri, és a feleségével megalapítják a DK-t. És akkor létrejött egy emberi közösség.
Hát igen, ezek ilyen emberi közösségek, de az egyház nem így jött létre, hogy összeült a 11 apostol, amikor már Júdás meghalt, na választunk még egyet, aztán csináljunk már egy egyházat itt a világba. Nem így kezdődött az egész, hanem az egész Istentől jött. Ez igaz az egész egyházra, az egész univerzális, egyetemes egyházra, és igaz egyébként egy közösségre. Ennek a gyülekezetnek volt a legelső lelkésze, Teleki Sándor bácsi, aki azt mondta, a gyülekezetek az égből szállnak le, mert onnan alapítatnak. Nem mi alapítunk egy gyülekezetet, hanem az Isten alapít egy gyülekezetet. A milyenket is az Isten alapította. Az Isten egyháza itt is az ő akaratából jelenik meg, de az egész világban az ő egyháza az Istenre megy vissza. Ez nem egy munkahelyi közösség, nem pedagógus szakszervezet, nem sztrájkoló csoportosulás, nem valami fociklubnak a rajongói klubja, nem ügyes emberek szervezgetik, építgetik az egyházat, hanem a Szent Háromság egy örök és igaz Istennek az alkotása. És így mondható, hogy az egyház a természet feletti világban gyökerezik. Oda gyökerezik. Nem csak olyan, mintha onnan gyökerezne ki, hanem valóban a Szent Háromság Istenben gyökerezik. Ezért páratlan ez a közösség, mert nincs ilyen közösség a világban még egy. De páratlan ez a közösség azért is, testvéreim, mert páratlan a centruma, a központja. Ugyanis ez a közösség, az egyház, az egy természet fölötti személy körül kristályosodik ki. És ez a természet fölötti személy, ez mondhatom megint a Szent Háromság Isten. Ő áll az egyház középpontjába. Vagyis nem személytelen hittani tételek, dogmák állnak az egyház centrumába, bár ezek döntő jelentőséggel bírnak, mégis ezek felett áll az örök Isten. És különösképpen is az egyházba egy valaki áll a centrumban, a Fiú Isten, az Úr Jézus Krisztus. Egyszerűen ő, aki eljött erre a földre, aki meghalt, aki feltámadott, aki megváltotta az egyház népét, aki visszament a mennybe és dicsőségben uralkodik, és majd egy napon visszatér, ahogy itt hallottuk az igékben, ő áll a centrumban, és ő adja azokat a tantételeket is, azokat a dogmákat is, amiket nekünk hinnünk kell. És ő határozza meg azt az életformát is, amit nekünk élni kell, mint az egyház tagjainak. Úgy is mondhatjuk, hogy Jézus határozza meg ennek a közösségnek az identitását, mert ő a feje ennek a közösségnek. Mindegy, hogy Pretóriában van, vagy Moszkvában van, vagy én nem tudom, hol van a világban, mindenütt Jézus a feje. Nem két feje van az egyháznak, nem a római pápa az egyik, a másik meg Jézus, hanem egy feje van az egyháznak a Bibliában, ez Jézus. Nem mondott le, nem osztotta meg ezt az előjogát senkivel, nem nevezett ki földi helytartókat maga helyett az egyháznak, ő az egyedüli ura, és ott az identitásnak a meghatározója. Ha Jézusra figyelünk, már pedig itt azért vagyunk itt, hogy Jézusra figyeljünk, akkor ő határozza meg nekünk, hogy mit higgyünk, ő határozza meg, hogy hogyan éljünk, ő rá figyelünk, őt dicsőítjük, őt magasztaljuk, őt hívjuk segítségül, ő áll a középpontba közöttünk. Hát van ilyen más közösség a világban, amelyikben úgy ez megvalósul? Szerintem nincs. Páratlan ez a közösség, testvérek. Itt van Jézus a középen, és szól hozzánk, és meghatározza a programunkat az ő igéjével, az ő szent lelkével, és ez egy egészen speciális program, amit ő nekünk meghatároz. Mindig ő rá kell figyelnünk, mert ő meghatározza, hogy mit csináljunk, meg mit ne csináljunk. Nem tűz az egyház zászlajára se baloldali, se jobboldali politikai erőknek a támogatását, védelmezését, nem tűzte zászlónkra még a nemzeti kultúra felkarolását és védelmezését sem. Nem tűzte zászlónkra a természetvédelmet, az ökológiát, a szociológiai igazságosság kimunkálását a világba, forradalmak kirobbantását, kisebbségek érdekvédelmét. Jézus nem bízott ilyeneket az egyházára. Ha az egyház ilyeneket csinál, akkor nem figyel oda az urára. Ő a centrum.
Ő mondhatja meg, mit vár tőlünk. Nem mondhatja meg az egyház programját se baloldal, se jobboldal, se a pénz, se a sátán, se a korszellem, se a hatalmi elit, se a világ aktuális hóbortjai, se a gazdasági tényezők, se a média, senki. Az egyház egy valakitől függhet. Jézustól, aki az igével és a szent lelkével vezérli. Ő áll a centrumba. Ti is felé forduljatok mindig imádattal, hódolattal, várakozással és az engedelmesség készségével. Páratlan közösség ez, mert páratlan az, aki létrehozta, s páratlan az, aki a centrumában áll. És páratlan közösségnek, hogy így mondjam, egy harmadik ok, ami a rendkívüliségét alátámasztja, hogy a kereszténység összetartója is, kicsoda, megint egy természet fölötti személy, testvérek, a Szentlélek Isten. Ő a téglák között, akik mi vagyunk, a ragasztó, a malter. Összeragaszt bennünket egymással. Azt mondja Pál apostol, egy lélek által mindjárt egy testé kereszteltettünk. A Krisztus testévé, az ő népévé. A Krisztus lelke, Isten lelke ott lakik az igével minden egyes egyház tagban, a gyülekezetek hívő tagjaiba, ott lakik bennük. Vezeti, tanácsolja egyénenként is az életünket, de az egész egyházat ő tartja egybe, ő harmonizálja a működését, ő dinamizálja. Ha valami baj van, ő tárja fel, ő mondja meg, mi a gyógyszere is annak a bajnak. Ő munkálja ki, hogy mindegyikünk meghajoljon az általa ihletett szent iratok a Biblia előtt, és ezt tekintsük az életünkben mindennek fölött álló igazodási pontnak, hitkérdésekbe, életkérdésekbe, minden egyes kérdésbe. A Szentlélek fűz össze bennünket, akik egy adott helyen és egy adott időben élünk egymással, úgyhogy az egyház valahogyan, ami a maga egészében mi számunkra láthatatlan, mégis valahol láthatóvá lesz és megtapasztalhatóvá lesz a számunkra éppen itt, Újszegeden, a kistelekieknek kisteleken, másoknak máshol. Jézus összekovácsolja, Krisztus a lélek összekovácsolja Krisztus megváltottait, az Atya választottait, és ezt teszi a maga erejével. Ő az, aki köztünk van, és aki munkálkodik, hogy egyé váljunk egymással igazán, lélekben. A negyedik dolog, ami megint csak különössé teszi ezt az emberi közösséget, az egyházat, néhány jellegzetesség. Hát nem tudunk itt mindenről beszélni, de egy pár jellegzetességét a negyedik pontba hadd soroljak föl. Talán a legalapvetőbb jellemzője, hogy az igére épül. Ugye, amit mondtam az ellen, hogy igház, igeháza, egyház, magyarul. Ez biztosítja, hogy a közösség tagjai közt a sokféleségben egység, és az egységben sokféleség legyen. Érdekes dolog. Még egyszer elmondom, az ige biztosítja, hogy az egyházban, egy adott gyülekezetben is, az egész egyházban is sokféleségben egység, és az egységben sokféleség létezzen. Valahogyan egy csodálatos egyensúly ez. A hirdetett ige, az írott ige garantálja, hogy az egyházban nem valósulhat meg szélsőséges liberalizmus, és nem valósulhat meg egy diktatúra, egy zsarnokság sem. Jézus testében az egyén az isteni szabályok közt, isteni rendben, és mégis szabadon mozoghat. Olyan rend és szabadság van az ige által az egyház, vagy kell, hogy legyen az egyházba, amelyet ráadásul áthat a szeretet is. Az Isten felé és az egymás felé irányuló gyakorlati tettekbe megnyilvánuló szeretet, éppen ahogy Máté evangéliumából olvastuk. Tehát Krisztus testében, az egyházban nem érvényesülhet egy olyan diktatúra, amelyben mindenkinek megmondják, hogy mit szabad, mit nem, leszabályozzák az életet, és az emberektől elveszik a szabadságot, a mozgást. A zsidók között a farizeusok csinálták ezt. Elvették a szabadságot az emberektől. Már az is, hogy hányat léphetsz egy nap, az is meg volt határozva. Hogy bolhát foghatsz, vagy tetűt foghatsz, vagy mit foghatsz, idáig leszabályozták az életet. Nem. Az egyházban ez ilyen nem létezhetett, és nem létezhet. Vannak szabályok, van ezek által szabályozott rend, de ezek között, a keretek között szabadság is kell, hogy legyen, és ez a két dolog, testvérek, a rend és a szabadság egyensúlyba kell, hogy legyen az egyházba. A rend nem fajú zsarnoksággá, valakinek az egyeduralmává, a diktatúrájává, adott esetben az enyémé vagy a presbitérium, nem a zsarnoka a gyülekezetnek, de nem fajulhat itt az élet valami parttal a liberalizmussá se, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és azt hisz, amit akar, és mehet, ahova akar, és képzelheti magát annak, akinek akarja. Nem. Valahogy ebben a közösségben, valahogy az ige létrehoz egy ilyen sokféleségben egység, és az egységben sokféleség, ahol mindenki szabadon tud mozogni, de mégis bizonyos rend, korlátok között, amelyeket Isten szab meg. És e közösségben ráadásul valahogy Isten szeretete öleli át az embereket, és az emberek nem csak őt szeretik, hanem, ahogy mondtam, egymást is kell, hogy szeressék, mégpedig nem is akárhogyan. Vagyis mondhatjuk, hogy ebben a közösségben, az egyházban, testvérek, az ige szerint valami olyan rend és szabadság, egyensúly kell, hogy legyen, amit átítat a szeretet. És akkor mondhatnám, hogy ez maga a békességnek a közössége kell, hogy legyen. A békességnek a közössége a világban. A bűneset előtti világnak a visszhangja, és az újjáteremtett világnak valahogy az előíze kell, hogy legyen itt a földön az egyház közössége. Éppen ezért mondjuk így, testvérek, hogy az egyházban, ha az előbbi dolgok működnek, ha szól az ige, és ott áll a középpontban, és szabályokat ad, de ugyanakkor szabadságot is biztosít, és az emberek szeretik egymást, és békességbe élnek, akkor az egyházi közösségbe, testvérek, két nagy probléma nem fordul elő. Az egyik az elmagányosodás. A mai világban ezt látjuk, hogy az emberek annyira egoisták, hogy végül mindenki egy kis univerzumot képez, és végül azon veszi észre magát, hogy ott van ő egyedül önmaga isteneként a maga kis világába, és senki más rajta kívül. Ezt úgy mondják, elmagányosodik. Az egoista ember magányos lesz. Ez az egyházban nem fordulhat elő, mint ahogy nem fordulhat elő egy másik probléma sem, ami meg az eltömegesedés, vagy uniformizálódás, a saját arcunk elvesztése, a személyiségünk elvesztése valami nagy sokadalomban. Amikor mennek a stadionba az emberek, és ott van 10-20-30 ezer ember egy stadionban, ott arctalanná válik mindenki, ott a tömegbe feloldódik. Amikor vonultunk május elsőjén, vonultatok, vagy nem tudom ki vonult, ki nem vonult május elsőjén, a tömegbe, ott is arctalanná válik az ember. A társadalmakban azt látjuk, testvérek, ahol nem az ige uralkodik, ahol nincs igazi rend, és nincs igazi szabadság, és nincs szeretet az emberek között, ott vagy ez lesz, hogy uniformizálják az embereket, és akkor mindenki kék nyakkendő, meg piros nyakkendő, meg ugyanazt a nótát fújjuk, meg ugyanazt tapsoljuk, meg ugyanakkor a lakásban lakunk, meg ugyanolyan autónk van, vagy egy ilyen arctalan tömeggé gyúrnak össze bennünket, vagy a másik, amit ma látunk, hogy a partalan szabadság, mindenki egy kis Isten, azt mindenki kikéri magának, hogy neki bárki bármit is mondjon. Egyik végletből a másikba esnek, csak éppen elviselhetetlenné válik egy idő után mind a kettő. A liberalizmus is elviselhetetlenné válik, a magány is elviselhetetlen az embereknek, de ugyanúgy a másik véglet is elviselhetetlen, és lerázza magára az ember az uniformizálásnak az igáját is. Testvérek, a világ hol egyik, hol másik végletbe esik. Most éppen a liberalizmust éljük. Előtte 40 évig éltük a uniformizálást a zsarnokság alatt. Hát az egyházban, testvérek, ott van Jézus, az ige, ad kereteket, közötte mozoghat mindenki szabad, szabad módon. Közben engem is szeretnek, én is kell szeressem a másik embert, és egy békességbe tudunk élni. Nincs se elmagányosodás, nem lehet az egyházba elmagányosodás, és nem lehet eltömegesedése. Ha bármelyik előfordul, akkor ott beteg az egyház. Ott valami probléma van, akkor azt korrigálni kell. Jön a Szentlélek, és meg fogja gyógyítani. De az egyház jellegzetessége ez a sokféleség az egységben, egység a sokféleségben. És ki jut erről egyébként eszetekbe, ha nem a Szent Háromság egy Isten, aki egy, és mégis három. Három, és mégis egy. Az ő munkája, hogy az ő népében is, ami a világban van, legyen egy egység és egy sokféleség. Egyébként nem csak az egyházban munkája, ezt a világban is.
Ott is észre is vették a filozófusok ezt a problémát, csak nem tudják megmagyarázni, nem is fogják tudni megmagyarázni Isten nélkül. Észrevették, hogy nézzétek, milyen sokféle fa van. Ez mindegyik fa, de az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik meg egység, és mégis van egy sokféleség. Az egyházban is mindenféle emberek, de mégis egyek. Ahogy Istenben az Atya, Fiú, Szentlélek három különböző személy, de mégis egyek lényegileg. Titokzatos dolgok ezek. Ő belőle ered az egyháznak ez az ismérve. Páratlan ez a közösség. És az ötödik dolog, amire áttérek, ami megint a páratlanságát mutatja az egyháznak, hogy ő, mármint hogy az egyház feje Jézus, a maga kincseit, amikről itt már hanyadik Isten tisztelettel beszélünk, ezeket a kincseket, ahogy mondtuk, a benne hívőknek adja meg, de az egyház közösségében, az egyház keretében adja meg. Itt részesülünk Jézus kincseiben. Az egyház közösségében részesülünk a békességben, az örömben, nem akarom az egészet felsorolni, az egész sorozatot, az igazságaiban, a szeretetében, a vigasztalásában, a megbocsátásában, az erejében, nem csak egyedül valaki az Úrtól, hanem együtt, mindnyájan az Úrtól, akikkel egy Isten, egy megváltó, egy Szentlélek, egy hit köt egybe. Itt tapasztalhatjuk meg az összetartozásnak ezt a legmélyebb és legtisztább formáját. Itt tanulunk Jézustól igaz emberként élni. Itt kapjuk meg a létkérdéseinkre a válaszokat. Itt erősödünk meg a hitben. Itt tanuljuk az alázatot. Itt kezdünk el szolgálni másoknak. Itt találhatnak a gyermekeink jó barátokat, vagy az unokáink is akár még jó barátokat, reménység szerint testvéreket. Itt segíthetünk azoknak, akikről észreveszünk, hogy szomorúak. Itt nem kell képmutatóskodni, azok lehetünk, akik vagyunk. Nem is sorolom, testvérek, mert az egyház közösségének Jézus Krisztus által olyan kincsei vannak, amik nélkül nem lehet élni. Nem lehet igazán emberileg élni. Lehet élni úgy, hogy megyünk, mint a borjuk, mert terelnek minket, vagy nem tudom, más jószágra is gondoljon, aki akar, azt akkor menjetek erre, menjetek arra, most menjetek ki, tomboljatok egész éjjel a főtéren, rázzátok a rongyot, mit tudom én, mit csináljatok, most ezt csináljatok, most azt csináljátok, a média által, mit tudom én, hova lehet minket terelgetni, jobbra-balra, ez nem közösség. A foci mérkőzéseken a szurkolótábor nem közösség. A koncerteken a tomboló fiatalság vagy idősebb nosztalgiázó réteg nem közösség, testvérek. Sokszor sajnos egy város népe nem közösség, egy falu népe nem közösség, egy munkahely nem közösség, egy nép nem közösség, hiába próbálják ráverni ezt a dolgot és belekényszeríteni valahogy valami egységbe. Nem, testvérek, az egyházban van minden közösség. Ős mintája, ahol Krisztus áll a középen, ahol az ő igéje érvényesül, és ahol az ő ajándékaiba részesülnek az emberek, és úgy élnek, ahogy kell, ahogy Isten eltervezte. Legalábbis tanuljuk ezt az életet, amit az Isten elkészített nekünk, amiben tudjunk együtt növekedni, erősödni, amelyben szent komolyság van, szent mélység van, nem ilyen felszínen lebegünk valahol. Mert nem arról szól, hogy együtt piálunk, meg együtt kultúrálódunk, meg együtt lovagolunk, meg együtt szurkolunk, meg együtt tüntetünk, meg nem tudom, csináljuk a balhét. Nem erről szól. A valódi, komoly, mélyreható közösség forrása is egyébként mindnyájunk számára az egyház, az egész népünk számára az egyház, testvérek. Úgyhogy, ha valaki ezt megveti, akkor a forrást szépen elutasítja, szomjan fog halni, előbb vagy utóbb. Páratlan ez a közösség. A kincsei miatt, amiket itt kap Krisztustól, ennek a népe. És páratlan ez a közösség, ez a hatodik pontom, a dimenziói miatt is, testvérek. Ennek a közösségnek, mint minden közösségnek, vannak idői dimenziói. Tehát van valami időbeli kezdete, van jelene, van jövője. Hát az egyháznak is van múltja. Van jelene és van jövője? Hát bizonyos értelemben igen, de bizonyos értelemben meg nincs.
Mert honnan jön az egyház, hanem az örökké valóságból? És hova tart, hanem az örökké valóságba? Itt élünk ugyan az időben, mi egy darabig, de az egyháznak a legnagyobb része talán a legnagyobb része már az Isten országába van. Ott élnek. Lehet, hogy mi is előbb-utóbb átlépünk majd oda. Mert van egy földön élő egyházrész, meg van egy mennybe élő egyházrész. Van, akik már ott vannak. Mi még itt vagyunk. De az biztos, hogy az egyház az örökké valóságból jön, mert Istenből jön. És hova megy? Megy Istenhez az örökké valóságba vissza. Az örök életbe megy. Hát egy ilyen furcsa dolog ez, hogy egyszerre vagyunk azért időben is, meg időn túl is. Hogy így mondjam, dimenziókban is, idői dimenzióban is éljük az életünket, de az fölött is élünk egyúttal. És nem lehet azt mondani, hogy volt az egyháznak valami fiatalkora, aztán van valami középkora, aztán van valami vénkora. Hát lassan ugye mondják így a világban, hogy lassan már az egyház megvénül, most már idejét múlt, elavult szervezet, meg nem tudom, mindenfélét mondanak, nem kell vele foglalkozni, már csak egy öreg ősz, szenilis vénember, nem kell vele tőle. Nem, testvérek, mi öröki fiak vagyunk. Mi öröki fiak vagyunk. Jöttünk az örökké valóságból, megyünk az örökké valóságba. Tettünk egy kitérőt itt az időbe, az idői dimenzióba, de ez csak egy átmeneti állapot. Megyünk vissza oda, honnan jöttünk. Nem tudják az egyházat eltaposni egyébként, eltiporni időleges, idői dimenziókhoz kötött emberek egyébként. Sőt, még a pokol kapuj is vesznek rajta diadalmat, ezt mondta Jézus. És a másik dimenziót, amit még mondanék itt, a térbeli dimenzió, hiszen ugye minden közösségnek van valami térbeli dimenziója, itt van, vagy ott van. Ausztriában, Oroszországban, Németországban, Szegeden vagy Budapesten, valahol van egy közösség. Hát nekünk is van, tulajdonképpen van idő, vagy van térbeli dimenziónk is, ugyanúgy, hogy időbeli dimenziónk is van, de ismétlem, itt is ez a furcsaság van, hogy az egyháznak ugyanakkor nincs hozzá kötve a térbeli dimenziókhoz se, hanem valahogy e fölött áll. Mert egyszer itt vagyunk, aztán majd egyszer nem leszünk itt. Valahol máshol leszünk, hogy így mondjam. És a földi terekből kiemelkedünk, és az új égre és az új földre fogunk letelepítetni. Lesznek ott dimenziók, de az egy más világ lesz. Annyira különös ez az egész, hogy milyen dimenziókhoz vagyunk bizonyos értelemben kapcsolva, de ugyanakkor mégis fölöttük állunk. Nincs ilyen közösség a világban, testvérek, nincs. Egy fociklubot elkezdtek, mit tudom én, mikor 1869-ben, aztán lehet, hogy majd most befejeződik valamikor az élet története. És egy munkahely is valamikor megalapították a céget, nem tudom, mikor egyszer csak csődbe ment, vagy meghaltak, vagy kihaltak, egyszer csak vége van. De az egyháznak nem így van. Nincs vége. Ha mi nem leszünk itt, akkor is megy. Itt Szegeden is reménységünk szerint folytatódni fog. Mert valahogy idő és tér felett álló dimenziókkal rendelkezünk. Hát páratlan ez, testvérek. És amit még el akartam mondani, így gyorsan, dióhéjba egy kis ekléziológiát adva, hogy a keresztény közösséget páratlanná teszi a küldetése is. A küldetése. Nekünk a küldetésünk itt a világban, testvérek, a Szent Háromság Istennek a dicsőítése. Ez a cél az, amire teremtettünk. Így mondja a Pál, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének, vagyis az egyházba, testvérek, azt a célt tölthetjük be, amiért teremtettünk. Erre teremtettél, te is, én is. Magasztaljuk az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Hol tudjuk ezt tenni? Itt tudjuk ezt tenni. Itt együtt tudjuk tenni. Otthon magunkba tudjuk tenni. Itt ezt tudjuk tenni. Itt zavartalanul tudjuk ezt tenni. Máshol mindenhol zavarnak bennünket, kivéve, hogyha magányunkba vagyunk valami szobába. De mihelyest kimegyünk, és máshol próbáljuk Istent megdicsőíteni, azonnal valaki ránk fog szólni, hogy olvastuk itt az igébe, gyűlölni fognak bennünket. Mert nem olyanok vagyunk, mint ők. Mégis itt az egyházban zavartalanul tehetjük azt, amire teremtettünk. Dicsőíthetjük az Atyát. Az dicsőíteni azt jelenti, hogy fölemelni. Fölemelni, mint amikor a héber szóba azon benne, mint amikor a sas elkezd emelkedni. Tudjátok, hogy így körbe-körbe megy, és mindig valahogy meg, meg kihasználja a fölfelé áramló levegőt, és akkor egyre magasabbra megy. És ez a dicsőítésnek a szava a Héberbe, hogy Istent egyre magasabbra emeljük. Egyre magasabbra emeljük. Őt mutatjuk meg, az Atyát, aki gondviselőnk. Megteremtett minket, de gondviselőnk is, aki kiválasztott minket, aki a családjába iktatott bennünket, még nem is éltünk, még sehol nem voltunk, még az egész világ sehol nem volt, mikor a világ teremtés előtt Isten kiválasztotta az ő gyermekeit. Aztán a Fiú Istent emeljük. Emeljük azzal, hogy a szívünkbe fölemeljük és dicsérjük őt, hogy igyekszünk úgy élni, hogy ő akar, és szent élettel, jó cselekedetekkel dicsérni őt, ahogy beszélünk róla, hogy kiállunk az emberekkel, és beszélünk Jézusról, és hirdetjük nekik, hogy meghalt értetek a Krisztus. Szeretett benneteket, és megváltott titeket a bűneitektől, és azok büntetésétől, a pokoltól, nektek bűnbocsánatot szerzett. Kegyelmet szerzett, örök életet szerzett, lehetővé tette, hogy belépjetek az ő népe közé, és az ő országába jussatok. Szeressétek őt, bízzatok benne, kötelezzétek el magatokat mellette. Emeljük így Jézus testvérek, amikor bántják őt, akkor kiállunk mellette. Akkor nem néma ebbként húzzuk be fülünket, farkunkat, hogy nem szólunk egy szót, hanem megmerünk szólalni, és kimerünk állni Krisztusunk mellett. És dicsőítjük a Szent Lelket is, testvérek. Ez is fölemeljük a Szent Lelket. Őt emeljük föl. És mondjuk ő építi a gyülekezetünket, mikor ezt mondjuk már is őt dicsőítjük. Nem marketing technikákkal, meg nem tudom én, mikkel építjük a gyülekezetet. Ma ez lesz a divat, nézzétek meg az egész világot. Már Magyarországon is itt van, de Nyugat-Európát, Amerikát teljesen eluralta. Aki egyházat akar építeni, elmegy ilyen marketing tanfolyamokra, hogy egy céget hogy kell felépíteni, és akkor jönnek az egyházba, és akkor itt is ugyanezt kell csinálni. Itt is van coaching, meg nem akarom sorolni, hogy mi minden van már itt is. Megtanítjuk menedzselni a lelkészeket, az egyházat. Hát ez a Szentléleknek éppen a lenullázás, nem ő csinálja, ezt mi csináljuk, majd mi megcsináljuk az egyházat. Szegény romokban van, hát most föl kell építeni, akkor jövünk. Na nézzük, mit tanulhatunk a világi szakemberektől, hogy kell egy legatyásodott céget újra valahogy fölfüvelni. És akkor majd jövünk az egyházba, és ugyanezt csináljuk itt is. Hát nem, testvérek, mi azt mondjuk, hogy a Szentléleknek ez a leminősítése, a degradálása. Akkor dicsőítjük a Szent Lelket, ha elismerjük, hogy ő építi az egyházat, és elkezdünk odafigyelni arra, hogy mit mond itt a Bibliában nekünk. És ahhoz kezdünk el igazodni. És engedjük, hogy ezáltal építse a gyülekezetet. Ezt a mi gyülekezetünket is ő építette. Akik már most itt vagyunk, mit tudom én, száz, nem tudom én hányan itt ücsörgünk, ugye vasárnapról vasárnapra, mikor idejöttem, voltunk 10. 15-en, na. Igen. Volt olyan templom, volt olyan istentisztelet, Tokodi Feri szerint, hogy 10 alatt volt az istentisztelet résztvevők száma. Hát azért kicsit, hogy mondjam, tehát valami csak történt, nem? És ez az én munkám, meg a mit tudom én kinek, nem, testvérek, ez nem a mi munkánk, az a Szentléleknek a munkája. Egyébként az is az volt, hogy 10 voltak, vagy még alatta. Még az is az volt. De megszólal az ige, Isten lelke elkezd dolgozni, testvérek, és lesz meg, nem kell üzleti módszereket használni, reklám fogásokat alkalmazni, manipulálni az embereket, hogy gyertek az egyházba, mert nem tudom. El kell mondani, hogy mi az egyház, de nem manipulálunk, nem kényszerítünk senkit, se suttyomba, se nyíltan. Szabad jönni, szabad menni. Akinek kell a Krisztus, akinek kell a lélek, akinek kell az Atya, annak kelleni fog majd. Csodálatos dolog ez, testvérek, és na, mi a mi küldetésünk a világba? Az, hogy valahogy fölemeljük Istent, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Ne minket lássanak, ne a mi ügyünket lássák, hanem őt lássák, az ő ügyét lássák. Dicsőítsük őt. Nos, testvérek, végére értem. Milyen csodálatos dolog ez, hogy az egyházba, ebbe a népbe, ebbe a csodálatos népbe beleépít bennünket Krisztus. Ez az ő ajándéka. Beleépít minket az Anya Szent Egyházba. Egy ilyen abszolút egyedülálló, rendkívüli közösségbe.
ami noha itt létezik térben és időben, mégis ezek fölött áll, amelyik valahonnan az Istenből ered, amelynek a centrumába ott áll maga Jézus, amelynek az összetartó ereje, a tagok összekovácsoló ereje a Szentlélek Isten, amelybe megvalósul a rendnek és a szabadságnak valami finom egyensúlya. Egy olyan közösség, amelyik nem világi célok érdekébe szerveződik, hanem amely az Isten dicsőségének a megmutatására szerveztetett. És egy olyan közösség, ahol az emberek, a tagok mindenféle Jézusi ajándékokba részesülnek, olyan ajándékokba, amik nélkül nem lehet igazán boldogan élni, halni, és nem is lehet üdvözülni se, csak elkárhozni lehet. Hát abszolút kiváltságos lehetsz, és lehetek, hogy ennek az egyháznak lehetek, még ha oly kicsinke, picinke tagja, és még ha csak egy centivel vagyok bent az ajtón. Valaki mondta, hogy engem nem érdekel, hogy csak a mennybe, csak éppen az ajtó mellett egy kis sámni leülhessek. Lehet, hogy tényleg, ott lehet, hogy épp, de benn vagyok, fősóhajtó, benn vagyok valahogy. Na de így, hogy itt lehetek én is, és ennek a közösségnek, ennek a Krisztus népének lehetek a tagja. Na hát, Krisztustól kincseket kapunk, testvérek, és ma ezek közül a keresztény közösséget vettük szemügyre. Jegyezzétek meg, hogy Jézus nem egyszerűen egy emberi közösséget hozott létre a sok közösség között, és mindegy tulajdonképpen, hogy oda tartozom, vagy ide tartozom, hát jó, legyek ide. Nem, testvérek, ez egy rendkívüli közösség. Egy rendkívüli közösség. Ahol úgy vagyunk közösségbe egymással, hogy közösségünk van az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Egy olyan közösség ez, ami a legmagasabb rendű emberi közösség. Ez részesül az Atya, a Fiú és Szentlélek közösségében. Bevonódik abba az egységbe és sokféleségbe. Bevonódik. Az Atya, nincs ilyen másik közösség. Adjatok hálát az Istennek, ha tagjai lehettek ennek. És ha még nem vagytok azok, mert nem hisztek igazán Jézusba, higgyetek ő benne. Bízzátok rá magatokat. Adjátok neki a szíveteket, és ott lesztek ebben az egyházban. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy aki benned hisz, azt te elhalmozod, a szó szoros értelmében elhalmozod a kincseiddel. Ezek a kincsek, amikről itt már tizenvalahanyadik vasárnapja is gondolkozunk és beszélünk, ezek fölfoghatatlanok a számunkra. De mégis tapasztaljuk ezeket a saját szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. Köszönjük néked, hogy az egyházról is tudhatunk, és nem csak, hogy tudhatunk róla, hanem hogy tagjai is lehetünk, ez még több. És köszönjük néked, ha valóban tagjai vagyunk a beléd vetett hit által. Ha ennek a közösségnek a tagjai vagyunk, akkor egy tőled jövő és egy hozzátartó közösségbe tartozunk. Természet fölöttibe gyökerezik ez a mi közösségünk. Úr Jézusunk, te állsz ennek a centrumába. Téged szeretnénk most is magasztalni és dicsérni. Köszönjük néked, hogy lelked által tartasz össze bennünket úgy, hogy a pokol kapui se vesznek rajtunk diadalmat. Nem győzhet le szélsőséges liberalizmus, nem győzhet le a zsarnok diktatúra sem. Köszönjük néked, hogy nincs semmi olyan erő a világban, nincs olyan emberi és nincs olyan sátáni erő sem, amelyik legyőzhetné ezt a közösséget, amely tőled jön, amelynek te vagy a centruma és a lelket tartja össze. Köszönjük néked, hogy ebben a közösségben mindenféle csodákba részesülünk, hiszen itt megtapasztalhatjuk, a bőrünkön érezhetjük, hogy van egység és van sokféleség. És a szívünkben érezhetjük, hogy kapunk békességet, örömöt, szeretetet, türelmet, jóságot, mindent, amire szükségünk van igazán a lelkünkbe. Amikor tanítás kell, akkor tanítasz minket, amikor vigasztalni kell, akkor vigasztalsz minket. Akkor könnyeket kell törölni, akkor könnyeket törölsz, és amikor meg kell nevettetni minket, akkor megnevettetsz. Köszönjük te néked, hogy ebben a közösségben a te áldásaid között lehetünk és élhetünk. Köszönjük néked azt, hogy tudhatjuk, hogy az időben vagyunk most, és a térben valahol, de köszönjük, hogy nem kötődünk ezekhez, mert örökké valóságból jöttünk, és az örökké valóságba tartunk. Köszönjük te néked azt, hogy az a küldetésünk itt a világban, hogy téged magasztaljunk, és magasztaljuk a Szentlélek Istent és az Atya Istent is. És téged mutassunk meg az embereknek, hozzád hívogassunk, hozzád próbáljuk édesgetni őket, azzal a gazdag élettel, amit tőled kaptunk, és a bizonyságtételeinkkel. Köszönjük néked a mai tanításodat is, és most kérünk arra, hogy áld meg gyülekezetünket a továbbiakba is. Tekints reánk, Urunk, a közöttünk folyó lelki munkákat, áld meg Isten tiszteleteinket, bibliaórákat, gyermekek közötti munkát, szolgálatokat. Imádkozunk hozzád most a betegeinkért, hogy gyógyító szereteteddel vedd körül őket, és állíts talpra őket, erősítsd őket. Imádkozunk azokért is, akik nem tudnak már eljönni a templomba gyengeségeik miatt, hadd jusson el hozzájuk is az ige és a te szereteted. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak. Kedves szerettük maradványai mellett kérünk, hogy vigasztald meg az ő szíveiket, lelküket, életüket is. Töltsd be a hiányt, ami keletkezett most az ő szívükbe, életükbe. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket. Könyörülj meg, hogy a te közösségedből, az egyházból várja a megújulást ez a mi népünk, és innen tapasztalhassa meg, hogy megújulnak életerői, életkedve, innen tapasztalja meg, hogy megtér, hogy visszafordul Istenéhez, gondviselőjéhez, megváltójához. Könyörülj meg így a mi nemzetünkön, Urunk. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod esedezésünket, áldott nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott legyen az Isten, aki megáldott minket mennyei világának minden áldásával a Krisztusban. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Keddi napon a szőregi temetőben búcsúztunk 15 órától Bocka János atyánk fiától, akit súlyos betegség után 70 éves korában szólított el családja és barátai közül a mindenható Isten. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt kedves szeretteinek. Egy örömhírem is van, mert az elmúlt héten házasságkötés is történt a gyülekezetünkben. Kisteleken, a tegnapi napon, 11 órakor házasságot kötött ezúttal Isten színe előtt Márta Károly és Márta Károlyné. Tehát tegnap június 3-a volt, június 3-án tegnap volt nekik az 50 éves házassági évfordulójuk. 1973. június 3-án kötöttek házasságot itt Szegeden egy házasságkötő teremben, és akkor nem került sor arra, hogy ők Isten színe előtt is megpecsételjék szövetségüket, de most sor került erre. Nagyon megható volt az egész alkalom, mondhatom ezt, mert igazából az egyik lányuk szorgalmazta ezt a dolgot. Ők már akarták volna ezt sokkal korábban, de mondták, hát ők már öregek, most már ők mit nem kötődtek úgy az egyik felekezethez se. És aztán valahogy a lányuk addig ütötte a vasat, hogy én temettem már a családba valakit, és akkor eljött hozzám, hogy meg lehetne ezt oldani. Hát mondtam, hogyha az idős emberek 70 év fölött vannak már mindketten, beleegyeznek, akkor lehet. Úgyhogy hát ők örömmel beleegyeztek, és akkor tegnap ott voltak a gyerekeik, az unokáik, már azok is szinte felnőttek, és akkor a két kis öreg Karcsi bátyám, mint legény, ugye így mondta nekem, hogy ő a legény. Szóval esküdtett a
hölgyel, szíve hölgyével, akivel 50 éve együtt élnek békességbe. Hát ez is csoda. Úgyhogy ez volt egy örömhír. A kisteleki templomban ez volt az első esküvő. Úgyhogy mondtam nekik, hogy ez ebből a szempontból is egy rendkívüli alkalom, hogy ez az első esküvő ebben a templomban. Hát kívánjuk nekik a hátralevő életükre is az Isten áldását, és még inkább azt, hogy ha már annyi jót elvettek Istentől, a legnagyobb jót, a Krisztust is elvegyék, és őt is befogadhassák a szívükbe. Erről beszéltem nekik az esküvőjükön. A jövő heti alkalmainkat is hirdetem még, hogy a szokott időben megtartjuk az összes alkalmainkat, ha Isten éltet bennünket. Kedden tehát biblióra lesz, és itt a Esdrás imádságát fogjuk befejezni, mert még elmaradt egy ige szolgálata pünkösd előtti előkészítő héten, és akkor ezt most bepótolom az imádságnak az utolsó elemét. Most fogjuk majd áttekinteni. Ez kedden 6 órától lesz. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérek, a záró énekünket lapozzuk fel, a 396-os éneket. Azért zongorázok én, mert úgy volt, hogy nem lesz egy kántorunk se ma. Úgyhogy én már rákészültem, aztán Tündi megérkezett időközben, de mondtam, hogy most már ne változtassuk meg a dolgot, úgyhogy ezért vagyok most én a zongoránál. 396-os énekünket énekeljük. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Mindegyik versével énekeljük, tehát mind a 3 versével, és utána majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. énekeljük. Áldás békesség!